Drága Úr Jézus, köszönjük neked azt, hogy amikor azt hiszük, hogy egyedül vagyunk, akkor te emlékeztetsz minket arra, hogy nem vagyunk egyedül. Amikor azt hiszük, hogy egyedül kell harcoljunk, amikor azt gondoljuk, hogy senki nem emel föl, senki nem áld meg, akkor te ott vagy, és te felemelsz, és megáldasz. Amikor eléd jövünk, és azt gondoljuk, hogy senki nem bocsátja meg a bűneinket. Ez megbocsáthatatlan. Amikor azt gondoljuk, elveszettek vagyunk, és nincs már visszaút. Másoknak lehet, hogy van, de nekünk. Akkor te odalépsz mellénk, és azt mondod, hogy itt vagyok, én vagyok az út. Én vagyok az út a visszaút, én vagyok az út az Atyához. Amikor azt gondoljuk, hogy lenyom minket az élet mindennapi terhe és problémája, amikor levesszük a szemünket rólad, és már nem tudjuk, hol vagy, olyan távolinak tűnsz, akkor hirtelen érezzük a te érintésedet a vállunkon. És azt mondod, itt vagyok, sosem mentem el, mindig itt voltam. Köszönjük, Istenünk, hogy te egy ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy te felemelsz minket. Köszönjük, hogy nálad van az erő, nálad van a dicséret. Nálad van az áldás, és nálad jó helyen van a sorsunk, az életünk. Úgyhogy így dicsérünk, így készítjük a szívünket, Istenünk, köszönjük neked a te szent nevedben. Köszönjük, hogy eljöttél, itt éltél, meghaltál, feltámadtál, és új életet adtál nekünk. Köszönjük, hogy az evangélium átformál minket, és átformálja az egész várost. Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet.
Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó látni mindenkit a Isten házában. Több ilyen üres szék van itt. Remélem, ez nem árulkodik arra, hogy kicsit félelmetes vagyok, vagy kicsit. Remélem, hogy nem. Jó. Tehát nagyon örülök, hogy itt vagyunk, és itt együtt lehetünk, és folytatjuk a sorozatunkat. Az első Péter levelében vesztünk az igét, és már is kérem, hogy Henny jöjjön előre. Nem fogom bevezetni az igét, mert az ige olvasjunk el, és kezdjük, az igé magától beszél. Magáról beszél.
Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Isten féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak és méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is, mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibáitok miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében. Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját, mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást, amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk, az ő sebei által gyógyultatok meg. Mert olyanok voltatok, mint a tévelygő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjéhez.
Köszönöm. Menjünk az óra elé, és imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy a te házadban lehetünk és vagyunk, a te jelenlétedben vagyunk. Hiszünk, itt vagy köztünk, ahogy megígérted. És ma reggel kiálltunk te hozzád, hogy szólj hozzánk a te ígéden keresztül. Annyira szükségünk van a te élő ígédre. Nagyon kélek, hogy te szent lelkeddel puhítsd meg a mi szívünket. Engedj, hogy a mi szívünk egy jó talaj legyen, hogy a te igének a magva megtalálja a helyét a mi szívünkben, és tudjunk felnövekedni. Én kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy bonts ki a mi fülünket, nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássunk téged, felmagasztalva, mint a királyoknak a királya, mint az egyetlen megváltó annak a világnak. Tanítsd minket ma, mit jelent, hogy néz ki a te láb nyomdaiban lépni, követni téged. Kérlek, hogy könyörülj rajtunk. Könyörülj rajtam, a te szóvívőd ma reggel. Látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy tudlak téged képviselni. Kérlek, hogy te szent lelkeddel add nekem alázatot és szelídséget, hogy tisztán tudom hirdetni azt, amit te adtál nekem. Semmi kevesebbet, semmi többet nem akarok mondani. Csak azt, amit te adtál. Így kérlek, segíts nekem, segíts mindannyiunk, hogy tudjunk téged és a te drága evangéliumodat befogadni ma reggel. Köszönöm, hogy ez a te nagy nevedben, az Úr Jézus Krisztus nevében ezt imádkozhatunk. Amen. Amen. Tehát Péter ebben a textusban különösen rengeteg ilyen felszólítási igéket használ. Nagyon pörgős ez az egész. Nagyon könnyen lehet ez alkalmazni az életünkre, mert nagyon gyakorlatias ez az egész. De Péter rögtön az elején arra tanít minket, hogy hogyan viselkedjünk, mint állampolgárok. Vissza fogunk menni az elejére. Ugye annak ellenére, hogy mi állampolgárok vagyunk a mennyországban. Ugye Péter sokat beszélt arról, hogy mi jövővények vagyunk. Ugye ott van a mi igazi állampolgárság fönt. Ugyanakkor arra beszél most, hogy hogyan kellene élni az életünket a társadalomban. Jó? Tehát a 13-tól a 17. verset nézzük meg. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az úrét, úrért, akár a királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartónak, akik ő küld a gonosztevők megbüntetésére, és a jót cselekvők megdicsérésére. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve némítsátok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok, nem úgy, mint akik a szabadságot, a gonoszságot takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg egy tiszteletet, a testvéreket szeressétek, az Isten féljétek, a királyt tiszteljétek. Tehát nagyon sok itt a felszólítás. A lényeg az, hogy engedelmeskedjünk az államnak. Legyünk jó polgárok. Tegyünk jót mindenkivel, ugye? Tiszteljünk a királyt. Amit Péter itt mond, ez nagyon hasonlít, mint Róma 13. Az a klasszikus textus, hogy milyen állampolgárok vagyunk. Most ez nagyon jó hangzik, de mi történik, amikor az állam gonoszul cselekszik? Mi történik akkor, amikor az állam igazságtalanul bánik velünk? Ha gonosz az állam, akkor is kell engedelmeskedni. Itt nincsenek kivétel esetek egyáltalán. A Biblia nem tesz különbséget a kettő között. A Biblia nem biztat minket, hogy lázadjunk ellene, vagy csináljunk egy forradalom. Abszolút nem biztat minket erre. És itt kezd nagyon izgalmassá válni a dolgok, mint keresztényeknek. Például, amikor Angliában a Charles király igazságtalanul uralkodott, akkor a puritán hívő Oliver Cromwell, aki egy parlamenti képviselő volt, ellene fordult a Charles király ellen, és lefejezte a királyt. Hú, nagyon merész. Hogy mert ilyesmit tenni, amikor tisztában volt ezzel az ige szakaszal és Róma 13-mal? Vagy amikor kiderült, hogy Hitlernek gonosz tervei vannak, és akkor több keresztény ellene fordult Hitlernek. Hogy mertek azt csinálni, hogy próbáltak megölni Hitlert? Azért, mert úgy olvassunk ezek a verseket, hogy van egy kis kapu. Van egy kis kapu. A kis kapu az, hogyha a vezető pozícióban van egy álomnak, akkor nem lázadsz fel magad ellen, hanem az Isten arra hív téged, hogy harcoljál a gonoszság ellen, és képviseld az Istennek az országát. Te felelős vagy. Nem lázadsz fel magad ellen, mert te vezető vagy. És ez volt a tanács, ami a svájci reformátorok, Calvin és Bullinger adták a magyar grófoknak és a földbirtokosoknak. Bíztották, hogy harcoljanak a törökök ellen. Ez volt az ő tanácsuk. De ha nem vagy vezető pozícióban, akkor nincsen kis kapu. És a Biblia bíztat minket, hogy ne lázadjunk fel. És ez a keresztény magatartás, ami Jézus Krisztusra alapozik, ugyanúgy nagyon inspirált Mahatma Gandhi, aki békésen, szelíden és sikeresen ellenállt az igazságtalanságok Indiában, amikor Anglia uralkodott fölöttük, ugye? Az volt Gandhinak a terve, hogy csendesen, békésen felvonuljanak, de ugyanakkor fel voltak készülve, hogy aki ellen fognak felvonulni, azok fognak igazságtalanul bánni velük. Ők fogják ütni, verni őket. Lehet, hogy meg fogják ölni őket. És a Gandhi felkészítette őket, hogy ezt el kell viselnünk. Fogunk szenvedni, és lehet, hogy fogunk meghalni. De az egész világ fogja látni ezt az igazságtalanságot. Ez volt az ő tervük. És végül is sikerült. Pontosan úgy sikerült. Legyőzte őket az ő szelídséggel. Nem visszavágták. Megengedték, hogy ők ütik és verik, és kiderül, hogy milyen nagy igazságtalanságok vannak. 1947-ben India megszabadult Anglia uralma alul. Megszerezték az ő függetlenségüket. Ellenük álltak az igazságtalansággal ellen szelídséggel és alázatosan. És Gandhi később ugye inspirált Martin Luther King, hogy hasonlót csináljon Amerikában. Martin Luther King a feketékkel felvonultak, és tüntettek az igazságtalanságok ellen, ami történt Amerikában. És felkészítette azok az emberek, hogy ugyanúgy fognak bánni velünk, lehet, hogy minket meg fognak ölni. És erről fel kell készülni. És pontosan az történt. Felvonultak csendesen, békésen, és ott volt a tévékamerák. Most mit fog így történni? És elengedték rájuk a német juhász kutyákat. Durva volt látni. A tűzoltó a slag ráöntették a tüntetőkre. Ütöttek, verték őket, és mindenki látta, hogy milyen igazságtalan, amit így történik. És sikerült Martin Luther King. Többször a börtönbe dobták, többször börtönben volt, meg is ölték, de sikerült nekik megszerezni a civil jogok a feketéknek, és a teljes állampolgárságot megszerezték nekik a 60-as években. Az egész prédikáció erről tudnánk beszélni, a keresztény magatartásról, amikor az álom korruptá válik, de inkább beszéljünk a személyes dolgokról, hogy hasonlók az alapelvek a mi életünkben. A lényege az, hogy a keresztényeknek ugye kellene lenni a legjobb állampolgárok, de nem csak az állampolgárok, a legjobb dolgozók. A munkahelyüken is becsületesen kellene dolgoznak. A következő versek erről szól, a 18-tól a 21. versig. Ti szolgák pedig teljes félelemmel engedelmeskedjetek az uraitoknak, ne csak a jóknak és a méltányosoknak, hanem a kíméletleneknek is. Mert kegyelem az, ha valaki Istenre néző lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtalanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tűritek a hibátok miatt kapott verést. Ellenben, ha kitartóan cselekszitek a jót, és tűritek érte a szenvedés, az kedves az Isten szemében, hiszen erre hivatotok el. Ez az igaz szakasz hasonlít a Kolosszai 3-ra, ahol Pál ugyanazt mondja nekünk ott. Pál és Péter bíztat minket, hogy dolgozzunk az Isten dicsőségét. Itt sincs kivételes esetek. Ha egy beosztott vagy, és igazságtalanul bánik veled a főnököd, Péter azt mondja, hogy akkor is becsületesen és tisztességesen végezd el a munkádat. Ne lázadjál fel a főnököd ellen. Nagyon kemény tanítás ez. Istennek a munkaetika nagyon magas a mérce. Isten szeretne, ha az életünkkel tegyünk bizonságot a hitünkről. Ha szenvedünk, akkor is tegyünk jót. Ne lázadjunk fel. De itt is van ez a kiskapu. Ha a vezető pozícióban van egy cégnél, és körülnézel, és látsz sok igazságtalanságot, akkor az Isten arra hív téged. Felelős vagy, hogy képviseld az ő országod. Ne nézel másik. Nem. Harcoljál az igazságtalanság ellen. Nem könnyebb. Más a feladat. Ott is harcoljunk. Nem lesz könnyű. Most Péter honnan veszi ezt a tanítást? Hogy erre hivattatok el, hogy tűrjétek el a szenvedést. Ez hogy kedves az Isten szemében? Miért kér tőlünk, hogy viseljünk el a sérelmeket szelíden? Miért szólít fel minket, hogy tovább cselekedjünk a jót, és tisztességesen éljünk, amikor igazságtalanul bánnak velünk? Azért, mert Jézus Krisztus a mi példaképünk. Nézd meg a következő vers. Folytatjuk a 21. vers. Mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek. Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját. Mikor gyalázták, nem viszonozta a gyalázást. Amikor szenvedett, nem fenyegetőzött, hanem rábízta ezt arra, aki igazságosan ítél. Péter bíztat minket, hogy kövessük Jézus példáját. Járjunk az ő láb nyomdaiba. És ez a címe a prédikációknak. A Jézus láb nyomdaiba lépjünk. Tudjunk, hogy amikor igazságtalanul bántalmaztak Jézust, amikor meggyalázták és ütötték, akkor Jézus ezt eltűrte. Eltűrte, nem válaszolt vissza, hanem tovább is az Istenre bízta magát. Ütötték, verték, meggyalázták, de Jézus bízta magát Istenre. Olyan volt, mint egy szelíd bárány. Nem háborodott fel, tűrte szelíden. És mi is erre vagyunk hívva, hogy hasonlóképpen cselekedjünk. Ez a keresztény magatartás, ami az egész életünkre és minden területre vonatkozik. És Isten arra hív minket is, hogy szelíden és alázatosan viseljünk el a nehézségeket és a sérelmeket. Ez lesz a téma a jövő heti prédikációnak, amikor a Budai Zoli fog beszélni a következő textusról, ami a házasságról vonatkozik. Az egy nagyon nehéz prédikáció lesz. Az itt is neki adtam. De most nézzük meg, hogy ez a tanítás mit jelent nekünk személyesen a mindennapi életünkben. Jó, a mindennapi életünkben ez mit jelent? Péter bíztat minket, hogy tegyünk fel ezt a kérdést minden nehéz helyzetben. Hogy mit csinálna Jézus ebben a helyzetben? Ez egy nagyon jó kérdés, ugye? Emlékeztek, nem régen volt egy mozgalom, és sokan hordták ilyen karkötőket, amire rá volt írva, hogy WWJD. What would Jesus do? Mit csinálna Jézus ebben a szitúban? És gondoljunk ezt végig. Emlékeztek erről? De volt egy könyv, amit lehet, hogy nem erre emlékeztek, a 20-asok években egy nagyon híres könyv volt a Charles Sheldon-től, In His Steps, az ő lábnyomdaiba. Nagyon híres volt ez a könyv, nem jól mondom. De tudjátok, hogy nézzetek utána, milyen pontos cím, azt nem tudom. De ez egy nagyon fontos kérdés, hogy Jézus mit csinálna? Mert ő a mi példaképünk, és őt akarjunk követni, és nem csak betartani egy törvényt, ugye? Jézus élete a mérce, és Isten formál minket, hogy hasonlítjuk rá. David Paulson, aki a CCEF lelki gondozó központ vezetője volt, és ez ahol a Tündi tanult Philadelphiában, azt mondta, hogy ami közös az életünkben, az, hogy mindannyiunknak nehéz és irritáló dolgok történnek velünk. Ez közös. Itt nincsenek kiskapuk, itt nincsenek kivételes esetek. Mindenkinek van irritáló, nehéz dolgok. Ami különbözik, az az intenzitással, amivel történnek ezek a dolgok az életünkben. Ugye tegnap este bekapcsoltuk a híreket, és néztük, hogy mi zajlik ebben a világban. Jaj, milyen földrengések és árvizektől kezdve. Ez több, mint csak irritáló dolgok. Vannak, akik súlyosan szenvednek, és nagyon fájdalmas dolgok történnek velünk. Nagyon igazságtalanul bánnak velük, bántalmaznak őket. És ugyanakkor vannak kisebb irritációk, amit történnek velünk, ugye? Amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy mi szeretnénk. Ugye? Frusztráltságok vannak, és csalódások vannak az életünkben, ugye? És mindannyiunk valahogy ezen a skálán vagyunk valahol, ugye? Hál' Istennek, hogy a mi életünkben a legtöbbször csak irritációk és frusztráltságokkal küzdünk. Ugye sok a tennivaló, sok a stressz, sietünk, és a legkisebb dolog, ugye, ami több időt tart, mint amire számítottunk, vagy esetleg közben jön, mint meglepetés, akkor ettől tudunk kiborulni ezek a kis dolgoktól, és idegesítenek, ugye? Amikor az ember vezet, és éppen, éppen piros lett a lámpa, vagy sokan állnak a boltban, amikor szeretnél füzetni, ilyen sokan vannak, hú, milyen nagy tragédiák ezek, ugye? Vagy defektes kapunk a kocsin, vagy a kocsi nem akar beindulni, most már ez egy kicsit nehezebb, ugye? Ez kicsit fokkal nehezebb. Vagy a kormányablak mész, és adnak neked tanácsot, hazamész, nem jó a tanács, és vissza kell menni. Ezek ilyen frusztrált dolgok, ami gyakran történik. Vagy sok a konfliktus az életünkben, és a konfliktusok valljunk be, hogy a konfliktusok mindig a legnehezebb az életünkben, ami nekünk el kell viselni, vagy ami nagyon fájdalmas tud lenni. Tehát történnek dolgunk velünk, de más az intenzitás. Vannak, akinek sok és fájdalmas dolgok történnek, és vannak, akik kisebb nehézségekkel küzdenek. És van egy másik skála, ami igaz mindannyiunkról, és itt van egy nagy különbség köztünk. Hogyan reagálunk ezek az eseményekről, amit történnek velünk. Itt egy nagyon széles skála van, ugye? Különböző képen, különböző intenzitással reagálunk a stresszről, a konfliktusokról és a nehézségekről. Az egyik csendben elsírja magát, szomorú, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy kellene. Ez a skálának az egyik végén mondjuk. Elvonul. A másik elcsendesedik, és nem mond semmit, amikor stressz alatt van. Semmi érzelmet nem mutat ki, csak magában dolgozza fel, kicsit menekül. Menekül. Legtöbb férfi itt ebben a kategóriában vannak. Vagy a másik egy kicsit dühös, ugye? Türelmetlen és irritált. Morgolódik, panaszkodik. Ugye most már közeledünk a skála közepén valahol itt. Vagy a másik már kezd hangosan kiabálni. Másokat verbálisan támad és hibáztat. Megvédi saját magát, és közben kritizál másikat. Igen, valami igazságtalanul történt vele, és ő megmondja a másikat, és hibáztatja őt. Vagy a másik már üvölt, és képes verekedni, képes másokat fizikálisan letámadni, és meggyilkolni. Igen, ez a skálán is van, ugye? Tehát különböző intenzitásokkal történnek, különböző intenzitással dolgozunk fel azt, ami történik velünk. Ezek a nehéz dolgok miért történnek velünk? Hát Péter már választ adott erről a kérdésről, ahogy már láttok az első Péter első fejezetében. Péter azt mondta, hogy próbára tegye a mi hitünket. Péter mondja, hogy kísértve vagyunk, hogy hogyan fogunk reagálni. Úgy, mint Jézus, vagy valahogy más. Ez a próba. És van egy alapigazság, ami senkinek nem fog tetszeni, de itt van, jó? A próba, vagyis a nehézség, amiben vagyunk, az nem okozza a harag vagy a düh kitörés, hanem egyszerűen elárulja, hogy mi van bennünk. Mi csak, ez, a nehézség az csak kihoz belőlünk, ami már bennünk van. Nem okozza, csak kihozza belőlünk, ami van. Például, amikor megfogod egy fogkrém tubust, nyomsz egy kis nyomás rajta, és a fogkrém kijön belőle. Most már látod, hogy mi van a fogkrém tubusban, ugye? Most már nyilvános, most már látod, hogy ja, ez volt a tubusban, igen. Kis nyomás kihozta belőle, ami ott volt már. Vagy amikor egy defektes kapsz egy biciklin, mit csinálsz? Kiveszed azt a belső csőt a külső gumiból, és felpumpálod, és a víz alá teszed, és amikor a víz alá teszed ezt a belső csőt, ezt a gumit, akkor látod, ja, itt van a defektes, mert itt vannak a buborékok. Kijön a levegő belőle, és látod a víz alá, hopp, ez egy nagyon nagy defektes, óriásik a buborékok. Ez volt a probléma, látod a problémát. Tehát Isten próbára teszi a hitünket, a nehézségeket, és a konfliktusokat enged az életünkben, hogy lássunk. Hogy lássunk, hogy mi van bennünk, mi van az én szívemben valójában. És Isten miért csinálja ezt velünk? Mert a mi hitünk az értékesebb, mint az arany. Mint a kipróbált arany, ami a tűzben leégett minden, ami nem tiszta és jó. És Isten hasonlóképpen bánik velünk. Annyira fontos neki a mi hitünk, hogy az hitünk valóságos legyen, és le akar égetni minden róla, ami nem tiszta és ami nem jó. Tehát Isten nem haragból küldi a nehézségeket és a szenvedést, hanem szeretetből. Szeretetből formál minket, hogy egyre jobban hasonlítjunk Jézus Krisztusra, hogy tanuljunk szelíden és alázatosan elviselni ezek a nehézségeket. Isten azt akarja, hogy mi szembesüljünk azzal, hogy mi van a mi szívünkben. Szembesüljünk azzal, hogy Isten nélkül gyilkosok vagyunk. A szívemben él sok félelmetes dolog. A kérdés az, hogy már láttad magadat? Már láttad magadat, hogy mi van a szívedben? Tapasztaltad, mi van benned? Néha úgy érzed magadat, mint Dr. Jekyll és Mr. Hyde. Ugye Robert Louis Stevensonnak a híres regénye, amelyeket nagyon sokszor megfilmesítették. Hogy volt egy kutató professzor, aki megcsinált magának egy formulát, és kiváltotta belőle egy Dr. Hyde-ot. És félelmetes volt, hogy ez az ember mit tudott cselekedni. Nagyon sötét dolgok vannak. Már szembesültél de Dr. Hyde-dal, vagy Mr. Hyde-oddal? Például, amikor nem úgy mennek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, elkezdünk panaszkodni, kritizálni, morgolódni, másokat hibáztatni, haragudni, stb. És akkor látjuk, hogy mennyire defektes tud lenni a mi szívünk. Kiderül, hogy milyen nagyon nagy buborékok jönnek fel. A fogkrém, ami kijön belőlünk, sokat árul el rólunk. Sokat árul el a hitünkről, hogy valójában mit hiszünk, és ez félelmetes tud lenni. Amikor nehéz dolgok történnek, és nem úgy mennek a dolgok, ahogy szeretnénk, akkor lehet, hogy azért borultunk ki, mert mindig akarjunk kontrollálni az életünket. Mindig akarjuk irányítani a dolgokat, és nem bízunk az Istenben, hogy valójában ő az, aki irányít és kontroll minden. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy én képzeltem. Tehát lehet, hogy azért borultunk ki, mert a kontroll az a márkája a mi fogkrémünknek. Vagy lehet, hogy azért borultunk ki, amikor nehézségben szembesültem, mert jobban szeretem a kényelmemet és az én saját kis békességemet, ugye? A dolgok valami történt, vagy valami kellemetlen dolog, és azért borulunk ki, mert ez nem volt túl kényelmes, és kiderül, hogy az én kényelmem fontos, mint hogy hiszek, hogy Isten itt munkálkodik, és kontrollálja, és irányítja dolgokat. Vagy lehet, hogy a fogkrém tubus ugye elárulja az önigazultság, ami bennünk van, amikor nem úgy mennek a dolgok, hogy mi képzeltük, és mindenki más hibáztatjuk, ugye? Ez is tudunk csinálni, kritizálunk, hibáztuk magunkat, önvédjünk, és akkor kiderült ebben a szitúból, hogy hoppá, ami a fogkrémben van, az egy nagy dózis önigazultság. Nem pihenünk Jézusnak az igazságában, hanem a saját igazságom az fontos. Vagy lehet, hogy azért borultunk ki, amikor a dolgok nem úgy mentek, ahogy mi szeretünk volna, mert a fogkrém tubus tele van a mi saját kis tervünkkel. Mi akarjuk megvalósítani magunkat. Ugye hiába imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod. Amikor a dolgok nem úgy mennek az én akaratom szerint, az én tervem szerint, akkor kiderül, kiborul, hogy az önmegvalósítás az egy nagy dózus, ami van bennünk. Nagy buborékok jönnek fel itt. Vagy lehet, hogy nem borulsz ki, amikor a biciklin defektes kapsz. Lehet, hogy a másik borult ki, amikor egy defektes kaptok. Van egy két gumi, ugye? És leszálltok a bicikléről, és a másik kezd téged hibáztatni, hogy te vagy a felelős, és kezd téged kritizálni. És az, ami nehéz, nem a defektes nehéz, az a nehéz, hogy kiderült, hogy a másik mit gondol rólad. És kiderült, hogy a másiknak a véleménye, a másiknak a szereted, a másiknak az elfogadás, az, ami fontos neked. És kiborulsz, hogy ez most nyilvánosságra került, és az, ami nehéz. Ez mi nehéz. Tehát még fogkrém márka a legközelebb áll hozzád ma reggel. A kontroll, a kényelem, az önigazultság, az önmegvalósítás, vagy másoknak az elfogadás és szeretet. Lehet magadnak eldönteni magadnak, mi ez, még közelebb áll hozzád. Én tudom, hogy melyik az enyém. Tehát még terület a szívednek fontosabb neked, mint Isten. A hited még területen kell még tisztulni, és jobban ragaszkodni Istenhez, hogy ő mit gondol rólad, mint a saját vágyaidhoz, ugye? Tehát Istennek dolga van velünk. Csiszol rajtunk, formál minket, hűségesen nem adja fel. Addig csiszol rajtunk, ameddig nem kezdünk hasonlítani Jézus Krisztusra. És ez a folyamat az egész életünkön keresztül tart. Isten megengedi, hogy mi szembesüljünk a saját szívünkkel, hogy mennyire sötét tud lenni, mennyire ott van ez a Mr. Hyde, és olyanok vagyunk, mint én, aki küzd ezek a dolgokkal. Amikor felsoroltam az listát, de hol tartasz azok a dolgokban? Én tudom, hogy az én életemben. Én egy olyan családban nőttem fel, hogy az édesapám rengeteget kiabált. Mert ő olyan családból származott, hogy ő is azt átélte, és ő ezt hozta magával. És ez, amit nekem kell ezzel küzdeni. Könnyen felmegy a pumpám. Könnyen tudok mérgesnek lenni. Könnyen tudok haragudni. És amikor ezt szembesülök, hogy itt van az én Dr. Hyde-om, valamit nem kaptam, amire vágytam, nem úgy mentek a dolgok, amire képzeltem, akkor igen, ez bennem van, és félelmetes, hogy ilyen gyorsan megy fel a pumpa. Betelek érzelmileg. Nem tudom nem tudom úgy viselkedni, ahogy kellene. És pont emiatt, amikor szembesülünk a saját gyengeségünkkel, pont emiatt nem elég csak megkérdezni egy helyzetben, hogy mit csinálna Jézus. Nem elég, hogy csupán Jézusra tekintsünk, mint egy példakép. Ha csak Jézusra tekintsük, mint egy példakép, akkor az egyenesen a törvényeskedésbe vezet minket. Hoppá, nem tudok én megfelelni, hoppá, Jézus mérges velem, ha ő nem fog engem megáldani, meg fog büntetni, és kezdünk viszonyulni Istenhez a törvényen keresztül. És az egyenesen a törvényeskedés, vagy egyenesen a liberalizmus. Ó, csak kövessünk Jézus, és érezzünk jobb magunkat. Nincs mérce itt, és nem veszünk komolyan a bűnt. És ez, ami pontosan megtörtént a 20-as években, amikor ez a könyv megjelent. Tehát mire van szükségünk? Hogy arra is tekintsünk Jézusra, mint a megváltónk, aki meghalt értünk, és helyettünk, és miattunk. Hogy az Isten Jézus Krisztusra nézve, ugye, többé nem ítélkezik fölöttünk. Hogy Krisztus vére elmosta az én bűneimet, és az Isten előtt most igaz állok, és az Isten engem szeret, és formál, és foglalkozik velem. Jézus a helyettes áldozat, és az ítélet Krisztusra van téve, és pontosan Péter tudja, mert a következő versek erről beszél, hogy Jézus nem csak a példakép, 24. és 25. vers, Jézus a megváltó. A bűneinket maga vitte fel testében a fára, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg, mert olyanok voltatok, mint a tévégő juhok. De most megtértetek lelketek pásztorához és gondviselőjehez. Jézus vére megtisztultunk. Jézus vérere nézve Isten szeret minket. Isten úgy is szeret minket, mert az egész helyzet tőle van. Ő az, aki formál minket, szeretetből formál minket, de Krisztusra van téve azt a büntetést, amit mi megérdemeltünk. De most itt lehetne megállni és befejezni a prédikációt. Végre eljutottunk az evangéliumhoz, ugye? Jaj, de jó! Isten látja az én Dr. Hyde-emat, látja az én fogkrém tubus, hogy mi van benne, de ő nem ítélkezik, mert Krisztusra van téve. De lépjünk még egyet. Ez Isten előtt állunk, és tudom, hogy Krisztus az én megváltó, akkor hogyan kellene most viselkednem, amikor legközelebb van egy nehézség, van egy konfliktus az életemben. Mert Jézus tovább visz minket, nem úgy álljunk meg itt. És mire indít minket? Hogy Jézus a példaképünk, és Jézus a megváltó. Jézus hogyan viselkedett, amikor megbántalmazták őt? Szeliden. Csendben. Nem rágalmazott, nem visszavágott. És mivel Jézus a megváltóm és a példaképem, akkor úgy tekintek a másikra, amikor egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, akkor olyasmit tudunk mondani, hogy amit te most mondtál, nekem az nagyon fáj. És amikor egyszerűen kifejezünk magunkat így, mi történik? Egy tényközlés, amikor ez történt, amikor ezt mondtad, nekem az nagyon fáj, érzelmileg. És így, amikor közvetítjük az érzelmünket, mi sebezhetővé váljunk, úgy, mint Jézus Krisztus. Nekem ez fáj, nekem ez nehéz. És pontosan ez, amit az Úr Jézus Krisztus tett, értünk. És hív minket, hogy mi is ugyanazt tegyünk másokkal. Nem rohanunk el, nem emeljük a hangunkat, hanem egyszerűen közöljünk a másikkal az érzelmünket. Nekem ez nagyon fáj, amit most történik, amit megtörtént. Jézusnak is nagyon fájt, megölték a mi bűnünkért. Ő sebezhetővé vált, és arra hív minket, hogy mi is sebezhetővé váljunk. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te ott vagy minden nehézségben a mi életünkben. Mindig, amikor bajban kerülünk. Nincs semmi az életünkben, ami történik, amitől meglepődnél. Sőt, te vagy az, aki megengeded, sőt, te vagy az, aki külded ezek a nehézségek, És neked terved van mindagyjukkal, hogy formáljál minket, hogy tanuljunk követni Jézus Krisztus, és nem a saját fejünk, vagy a saját érzelmünk, vagy a saját akaratunk utána menni. Formálsz minket, hogy merjünk nemet mondani a Dr. Hyde-nak, és merjünk alázatosan, szelíden, úgy, mint Gandhi, vagy úgy, mint Martin Luther King, hogy csak sebezhetővé váljunk a másik előtt. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy te vagy a mi példaképünk ebben. Köszönjük, hogy te így elviselted a kereszt fájdalmát, értünk, mert szeretsz minket. Köszönjük, hogy soha nem adod fel, ami zajlik a mi életünkben. Soha nem adod fel a megszentelődés. Soha nem adod fel, mert hűséges vagy felünk, és megformálsz minket. Köszönjük, olyan messze, olyan távol vagyunk a te fiattól, de köszönöm, hogy soha nem adod fel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy te vagy a példaképünk és a megváltónk. Könyörölj rajtunk, hogy mindig a szemünk rajtad legyen. Úr Jézus Krisztus, köszönjük Zay János Barnabásnak az életét. Köszönöm, hogy az elmúlt héten eltemettünk őt, a Krisztának az apukáját, és kérünk, hogy legyél minden gyászoló taggal ebben a nehézségben, amiben vannak. Nagyon kérek, imádkozok az egész Krisztának a családjáért, a Zolinak a családjáért, hogy minden egyes rokon és tag és családi tag, hogy tudjanak derád nézni. Hálát adni a Barnabás életéért, de hogy találjanak vigasztalást te benned. Úr Jézus Krisztus, mindannyiunk szükségünk van, mindannyiunk nehézségeket tapasztaljunk, mindannyiunk különböző intenzitásokkal reagálunk. Könyörülj rajtunk, taníts minket, formálj minket a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen.